Szép jó reggelt kívánok, dicsértessek a Jézus Krisztus. A Mária Rádió Gogol utcai stúdiójából jelentkezünk ismételten. Hudák Viktor és Hóvári Ferenc vagyunk. Mensáros Péter technikai szolgálatával vagyunk itt most jelen. És egy P-box számot hallhattunk a Bencsik Sándor gitáros rockzenész, aki hát ezen a napon sajnos hirtelen tragédiával 37 éves korában elhunyt. Én őt egy magyar Jimi Hendrixnek is szoktam hívni, aki szereti Hendrix zenéjét, gitár játékát, tehát nagyon sok elemében hasonlított rá, és hát egy Vikidál Gyulával, Varga Miklóssal egy nagyon jó kis alakulatot alkottak itt a 80-as években, 80-ban alapították ezt a zenekart, és hát sajnos 87-ben Bencsik Sándor elhunyt. Hát az ő emlékére szerettem volna ezzel a dallal emlékezni, és nem mellékesen megjegyzem, hogy én 15 évig zenéltem, és a Egy év veszély nevű zenekarba, komáromi zenekar, és ott játszottuk ezt a számot, ez volt az egyik legsikeresebb.
Milyen hangszeren játszottál?
Én doboltam.
Komolyan?
Igen.
Gratulál.
Csak ennyit, ez volt az egyik, mai napig is ez a kedvenc, egyik kedvenc számom, úgyhogy ami rockzenébe. A Szalkomi Ájatyától már hallhattuk, hogy neki a gyöngyhajó lány milyen élményt okozott. Ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal, és hát nem ennyire kedélyes témával, hát ez se volt túl kedélyes, mert Bencsik Sándor halálára emlékeztünk, de halálnak évfordulóján, de a következő téma sem az. Mai napon, 1944-ben, hát a szovjetek Batonyánál átlépik a korabeli határt, és ugyanezen a napon a brit légitámadás éri a Baja hidat, ami a Dunába szakad, és ennek a két témának a kapcsán hívtuk meg a 20. század intézet történészét, Szabó Ferdinándot. Üdvözlünk, jó reggelt!
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Hát a témákat bevezettem, én annyit szeretnék témaindítóként még mondani, hogy hát ekkora már itt a magyarországi helyzet eszkalálódni látszik, tehát akár a hitleri Németország visszaszorulása, akár a közelgő nyilas uralom tükrében vagy fényében milyen napokat, vészterres időket élt itt a magyarság meg. Ennek kapcsán szeretnénk nyitó kérdésünket megfogalmazni.
Németország 1944. március 19-én már megszállta hazánkat, és ekkor egyértelművé vált az is, hogy Magyarországnak ki kell tartani a Németország mellett egészen sokáig. Viszont a szovjetek 1943 elejétől kezdődően nagyon gyorsan vonultak nyugat felé, és amikor elérték Romániát a szovjetek 1944. augusztus 23-án, akkor Románia átállt a szovjetek mellé, és így a magyar határt is ekkor már valójában elérte a szovjet vörös hadsereg. És ekkor az is egyértelművé vált a magyar vezetés számára, hogy Németország ezt a háborút elveszíti, és hát ki kell ugrani, át kell állni a szovjetek mellé. Korábban már voltak tapogatózások az angol szász nagyhatalmak irányába, ugyanis a magyar vezetés úgy gondolta, hogy sokkal előnyösebb lesz az országnak, hogyha az angol szász hatalmak szállják meg Magyarországot, viszont ennek realitása azzal, hogy a szovjet hadsereg már a magyar határnál állomásozott, nem volt. És ekkor már kiküldenek a szovjetekhez egy fegyverszüneti delegációt szeptember során, viszont ezekről a tárgyalásokról és szándékokról a németek valójában végig tudnak, és így jutunk el majd a nyilas uralomhoz, ugyanis október 15-ére készíti elő a kiugrást a magyar vezetés, viszont hiányzik a valódi politikai akarat is, és nagyon rosszul volt lekommunikálva az egyes seregtestekkel, a magyar tisztikar nagy része sem értett egyet az átállással, és ezért ez kudarcba fulladt, és a németek természetesen erről is végig tudtak, meg volt a forgatókönyvük erre az esetre is, és így kényszerítették Horthy Miklós kormányzót, hogy kinevezze Szálasi Ferencet a nyilasok vezetőjét Magyarország miniszterelnökévé, aztán pedig ugye ő lesz az ország nemzetvezetője. És ezzel megkezdődik az első totalitárius diktatúra Magyarországon.
Igen, parancsolj.
És ha a hadi helyzetre tekintünk, akkor ahogy említettem, 1944. augusztus 23-án azzal, hogy Románia átállt, a szovjetek már a magyar határon voltak, ugye ekkor nagyobb Magyarország a második bécsi döntésnek köszönhetően, tehát Erdély északi rész is Magyarországhoz tartozott, és a keleti Kárpátokban már elkezdődnek a harcok augusztus 25-én, 26-án.
Van annak jelentősége, hogy itt Batonyánál lépték át a korabeli határokat, most itt gondolok arra, hogy említetted a keleti Kárpátokban kiépített Árpád vonal, az Európa egyik legerősebb védelmi rendszere volt, Mazsinó vonalhoz hasonlíthatnánk, hogy milyen szerepe volt ennek a védelmi vonalnak abban, hogy Batonyánál tudtak csak a szovjet csapatok az országba törni.
Ez nagyon fontos, hogy amikor Batonyáról beszélünk, akkor nem a korabeli országhatárokról van szó, hanem a trianoni vagy jelenlegi határokról is, tehát valójában már korábban az ország területére lépnek a szovjetek. Ugye szóba került az Árpád vonal, ez egy valóban nagyon erős, nagyon kiépített erődrendszer volt, több mint 600 kilométer hosszan húzódott végig a Kárpátokon, és ezt a negyedik ukrán front támadta szovjet részről, és nem is sikerült valójában áttörni, tehát ez egy valóban egy nagyon erős erődrendszer volt. Viszont délről a déli Kárpátok, illetve az Alföld felé nyitva állt az út a szovjetek előtt, és ott a magyar harmadik hadsereg vette fel a harcot a szovjetekkel, és mivel ott sokkal könnyebb volt haladniuk a szovjeteknek, ezért gyorsabban is tudtak előre nyomulni. Így történhet meg az, hogy szeptember 23-án már Batonyát elérik a szovjetek, tehát valójában a trianoni Magyarország területére lépnek, viszont Erdélyben például Tordát csak október 4-én foglalják el a szovjetek, és az Árpád vonalon, tehát a Kárpátok keleti, észak-keleti részén nem is tudnak áttörni. És ezt követően, tehát elérik Batonyát, itt a magyar harmadik hadseregnek van egy ellentámadása szeptember közepén, ez részleges sikereket hoz is magával, viszont október, tehát miután Tordát elfoglalják október 4-én, a szovjetek eldöntik azt, hogy egy átfogó támadást indítanak az Alföldön, egy 800 kilométer hosszú harcvonalon, aminek az volt a célja, hogy Debrecen, illetve Csap, Nyíregyháza irányába előre törjenek, és így a Kárpátokban maradt német délhadseregcsoportot és a magyar második hadsereget bekerítsék. És ez a támadás, ez egy hatalmas támadás volt, október 6-án meg is kezdődött, ennek egy része volt egyébként az alföldi páncélos csata, ahol a szovjetek mondhatjuk, hogy pürhoszi győzelmet arattak, ugyanis nagyon komoly veszteségeik voltak, és ugyan elfoglalták valóban október 19-én Debrecent, és Nyíregyházát is elfoglalták valamivel később. A német, illetve magyar csapatokat sikerült kimenekíteni a Kárpátokból, és így a Tisza mögött újabb arcvonalat tudtak húzni, és ezért is húzódtak el ennyire Magyarország területén a harcok.
Hogyan képzeljük el ezt a bevonulást? Hozták magukkal az apparátust, és leváltották az akkori vezetést az egyes településeken, vagy mi történt itt ilyenkor?
Ez településektől függött, tehát apparátust magukkal olyan szempontból hoztak csak, hogy katonai közigazgatást vezettek be az elfoglalt területeken, viszont volt olyan település, ahol meghagyták a korábbi vezetést, polgármestert, jegyzőt, viszont volt olyan település is, ahol mondjuk már nyilaskeresztes vezetők voltak, természetesen őket azonnal elfogták, és saját szovjet barát vezetést ültettek a települések élére. Illetve ezeken az elfoglalt helyeken megkezdődött a szovjet barát karhatalom megszervezése, és elkezdődött természetesen a háborús bűnösnek titulált elemek felkutatása, illetve a polgári lakosság elleni terror is. Ez az, ami talán még fontosabb, hogy ahogy a szovjetek megszállták Magyarországot, úgy a polgári lakosság rengeteget szenvedett, tehát ahogy a front átvonult egyrészt az országon, másrészt a folyamatos rekvirálások, a nőkkel szembeni erőszak, és ne felejtsük el, amint a szovjetek az ország területére érnek, elindul a Málenki robotnak nevezett elhurcolások sorozata, és több mint 300 ezer civilt hurcolnak a szovjetek a Szovjetunióba kényszermunkára.
Ugye említetted, és ezen a napon van ennek is az évfordulója, a brit légitámadás éri a Bajai hidat, hogy az akkori országvezetésnek voltak olyan törekvései, hogy ahogy említetted is, hogy a nyugati szövetségesek szabadítsák fel az országot, tehát voltak erre kísérletek, vagy titkos tárgyalások, vagy nem titkos, hivatalos tárgyalások?
Igen, a magyar második hadsereg Doni katasztrófája után már voltak tárgyalások az angolokkal, illetve az amerikaiakkal, hogy esetleg, ha Európán belül mondjuk az Adrián nyitnának egy új frontot, akkor ők szállhatnák meg Magyarországot, vagy valamilyen ejtőernyősöket tudnának Magyarországra hozni, és Magyarország így ki tudna ugrani a háborúba, vagy át tudna állni. Viszont azzal, hogy a szovjetek ennyire gyorsan vonultak nyugat felé, ennek a realitása elve. Ahogyan lekerült a szövetségesek napirendjéről az is, hogy a mai Horvátország területén szálljanak partra, ugye a normandiai partra szállás mellett döntenek. Tehát ugyan voltak tapogatózások, voltak tárgyalások, és a magyar politikai vezetés ezt tartotta kívánatosnak, ennek realitása nem volt.
Igen, ezt azért kérdeztem meg, mert valószínűleg az akkori országvezetés is tudta, hogy mi vár ránk a szovjet hegemónia után a hátországban, és hát azért azt a, már így utólag tudjuk a történelemből, hogy azok az országok, akik a nyugati szövetségesek által kerültek, hát nem is megszállásra, mert így mondtad előbb, de igazából az volt az igazi felszabadítás, mert abban az országokban egyáltalán a kommunizmus áldozatairól nem beszélhetünk, meg azt követő éveknek a hányattatásáról, és ennek kapcsán még egy záró gondolatot tudnál mondani?
Természetesen sokkal szerencsésebben jártak azok az országok, amelyek nem szovjet megszállás alá kerültek. És itt nagyon fontos, hogy felszabadulásról Magyarország esetében nem beszélhetünk. Tehát hiába valóban a németek már korábban megszállták az országot, a szovjetek nem felszabadították, hanem ugyanúgy megszállták, és ez a megszállás sokkal hosszabb ideig tartott, mint a német, ugye egészen 1991-ig. És azzal, hogy szovjet csapatok érkeztek Magyarország területére, az is eldőlt, hogy Magyarország a szocialista világrendszer részévé fog válni, ugyanis a szovjetizálásnak megvolt egy előzetes forgatókönyve, ez már 1944 végén, 45 elején egészen egyértelmű volt, és amikor arról beszélünk, hogy a háború végeztével 1945 és 49 között van egy átmeneti politikai időszak, az valójában végig a szovjetek irányították, azzal a céllal, hogy Magyarországot a saját érdekszférájukba vonják.
Igen, ennek a témának a kapcsán már más 20. század történész intézetben dolgozó történésszel beszélgettünk, és kollégáddal, és én azt gondolom, hogy a jövőben is elő tudjuk venni, már ez egy másik történet, de tény is valahogy vannak történelmi összefüggések, és hát nagyon szépen köszönjük, Ferdinánd, hogy befáradtál a stúdióba, és ezt a súlyos vészterres időket idéző, vagy hát időszakot tudtuk egy kicsit bemutatni a hallgatóknak, azoknak a hallgatóknak, akik ezt nem élték meg, és hát valószínűleg azok, akik ezt megélték kisgyermekként, azért ez súlyos árat fizetett az ország, és hát hála Istennek ezen túl vagyunk, és most már békeidőszak van, és most a háborús környezetben talán jobban meg tudjuk mi is hálásak tudunk
becsülni a békét.
Így van, hálásak tudunk lenni a békés időszakért, és hát bízunk benne, hogy ez így marad. Viktor, hogy érezted magad a műsorban?
Köszönöm szépen, lány, a zavaromat leküzdöttem, és most már egészen otthonosan, úgyhogy nem is megyek, maradok a következő számra is, mert megkérem a technikus kollégát, hogy segítsen.
Igen, és akkor hát bízom benne, hogy akkor az október 14-i műsoromban is számíthatok rád. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és hát mindig színesebb a műsor, hogyha ketten vagyunk itt.
Köszönöm a meghívást.
Nagyon szívesen. A hallgatóknak pedig megköszönjük azt, hogy jelen voltak, és sok szeretettel kívánunk nagyon szép napot, és köszönjük a hallgatóink adományát, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.